Mai vendégünk Vatai Gyula, a Váci Fegyház parancsnoka.
Váci Fegyház jogerős elítélteket tart fogva, körülbelül 800 fő a fogvatartotti létszám, és közel 300 fő a személyállománynak a létszáma. A szigorúbb rezsimű intézetek közé tartozik, zárt intézet. Magyarországon három fokozat van: a fegyház, börtön és fogház a szigorútól az enyhébb felé. A szigorúbb zárt intézetek a fegyház és börtön, így a Váci Fegyház is.
Úgy tudom, hogy a Váci Fegyházban rendszeresen vannak keresztény alkalmak, és többen ezeken a keresztény alkalmakon megtértek. Ez igaz-e?
Igen, egy bibliakör működik az intézetben, közel 90 fővel most már, ökumenikus jelleggel, a börtönlelkészünk tartja ezeket az alkalmakat, és ott vannak megtérések, bizonyságtevések, egy nagyon áldott alkalom.
Egy kívülálló azt gondolja, hogy talán egy jó szórakozásnak tartják a bibliaköri alkalmakat, és nem biztos, hogy komoly meggyőződés van mögötte. Ön tapasztalatai ezt erősítik, vagy ellentmondanak ennek?
Van erre is tapasztalat, sőt, ezt felhasználja az Úristen a maga javára, hiszen nagyon sokszor előfordul, azért kezd el valaki bibliakörre járni, hogy a barátjával, ismerősével találkozzon, üzletelni tudjanak fönn. Hamarosan kiderül, hogy erre sok alkalom nincs, viszont az ige ott tartja őket, többen tértek így meg már a bibliakörben.
Ön szintén tartozik valamelyik egyházhoz, felekezethez?
Igen, én 2002-ben keresztelkedtem az Oroszlány Evangélikus templomban.
Tehát akkor felnőttként találkozott Krisztus evangéliumával?
Krisztus evangéliumával már fiatalabb koromban találkoztam. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, mert az én családomban nem volt jellemző. Gyermekkorukban édesapámat, édesanyámat megkeresztelték, de soha nem gyakorolták a hitet. Bibliával 14-15 évesen kerültem kapcsolatba a kollégiumban. Én akkor különböző küzdősportokat csináltam, a világ nagy kérdései engem is foglalkoztattak már akkor, és a nyugati keresztény szerzetesi irodalom került először a kezembe. Ezen keresztül az írás, a Biblia, és későbbiekben olyan 22-23 éves koromban volt az, amikor az ige megragadott. És onnantól volt egy erős vívódásom. Természetesen az elsődiben a sarokba vágtam a Bibliát, mert olyanokat írt le számomra, ami nagyon idegen volt, és talán szíven is ütött, ezért első kamaszos reakciómba föltözvágtam, majd újra elővettem, és egy nagyon hosszú érlelődés volt ez. Elmentem templomba, amikor már nagyon vonzott és hívott az Úr, és már nem bírtam otthon maradni. Az oroszlányi gyülekezetben hallgattam az igét, az ige hirdetéseket. Az ottani lelkész Molnár Józsi figyelt föl rám, behívott beszélgetni. Majd több bibliaórára bejutottam, ott ragadtam, nagyon jól éreztem magam, és végre válaszokat kaptam azokra a kérdésekre, amelyek bennem fölmerültek. Persze aztán ezek egyre szaporodtak, ahogy olvastam az írást. Miután Vácra helyeztek el parancsnoknak, rövid idő után meg kellett, hogy az ottani gyülekezettel a kapcsolatot szakítsam, de találtam egy másik gyülekezetet. Sajátos módon nem Vácon, hanem Dunakeszin. A börtönben járó missziósok révén találtam rá Kovács Lacira és a csapatra, és ott találtam otthont.
Lehet, hogy a hallgatóban felmerül az, hogy ez a hivatás, mintha előre lehetetlenné tenni a keresztény életet.
Azt gondolom, hogy nem. Látszólag ez bennem is konfliktus volt. Én mindig biztonsági vonalon dolgoztam. Akciócsoportos voltam. Ezek elég kemény helyek. Azonban van egy másik oldala. Azok, akik bekerülnek büntetés végrehajtásba, eltűnnek a társadalom szem elől, és akkor kezdődik a mi munkánk. Amíg a rendőr és az állampolgár annyit lát abból az emberből, hogy ő az a gyilkos, aki a kést fogta, aki a fegyvert fogta, addig a börtön falain belül emberré válik ez a fogvatartott, hiszen adott esetben 20-25 éven keresztül foglalkozunk vele. A napi életünknek részévé válik. Minden emberi gyengesége és erénye sokkal inkább kitűnik. Ez egyrészt egyfajta magasabb toleranciát alakít ki a dolgozóban, másrésztről mélyebben megérti ezeket a drámákat, ami egy ember életben a bűnön keresztül megnyilvánul, mert ezek drámák. És ha az ember megéli ezeket az alkalmakat, megéli ezeknek az embereknek a kínjait, örömeit, pici apró örömeit, akkor valamiféle tisztelet is kialakul az iránt, az emberi sors iránt, amit átél. ez a fogva tartott. A legkegyetlenebb bűnözőben is lehet találni ilyet, és a legkegyetlenebb bűnöző sorsában is az Isten keze munkáját nyomon lehet követni. Nagyon sok ember azért kell, hogy eljusson ilyen mélyre, hogy az Isten kivezethesse, mert sosem szembesülne a bűneivel, és a kegyelmet sem tapasztalhatná meg, ha nem kerülne ilyen mélyre. Azt gondolom, minden fogva tartotti sors nagy tiszteletet érdemel pontosan ezért. Egyébként az egyik kulcs szó, azt gondolom, a törődés a börtönben. Ebben benne van a szigor, ebben benne van adott esetben az is, hogy rendre kell utasítani, de mindenképpen, mint embert kell tekintenünk, emberként kezelve emberi reakciókat várhatok el is várom tőle. És amiben tudok, a törvényes kereteken belül pedig a segítséget igyekszem megadni neki. Azért, hogy visszailleszkedjen, vagy legalábbis az emberi sorsával megbékéljen és rendezhesse. A legfontosabb számomra pedig, hogy az Istennel való sorsát tudja, akit az Isten megérint rendezni, de mint intézett parancsnok nyilván ez bennem lehet egy vágy, és teszek is ezért, azonban nem keverhetem össze a szakmámat a hitemmel. A parancsnoki működésemben úgyis benne van a hitem, hiszen magam nem tagadhatom meg, de nem lehet ez a vezérlő elv egy intézet működésében, hanem a törvényeknek megfelelő bánásmód kell, hogy kialakuljon.
Lát-e különbséget a megtért és nem megtért rabok között?
Természetesen látok. Hiszem és vallom, hogy aki életdöntést hozott és Krisztus mellett kötelezte el magát, akit Krisztus megérintett és magához hívott, annak az élete megváltozott. Ezt bizonyítják azok a bizonyságtevők, akik már szabadultként visszajárnak, és van, aki 4-5 éve kint az életben, holott előtte 20 évig járta a börtönt, megállta már most a helyét, családja van, leérettségizett, van, aki egyetemre jár, tehát ezt látom. Azt is látom, hogy aki bent megtért és nem szabadult, kevesebb a fegyelmi probléma vele, hiszen ebben a pokolban is tud olyan életet élni, ami az emberhez méltó.
Keresztény hitnek az az egyik alappillére, hogy Krisztusban kapjuk meg bűneink bocsánatát. Ez a fogvatartottak esetében még súlyosabb kérdés. Hogyan tudják ők ezt kezelni?
Ez az a hely, ahol talán nyilvánvalóbban lehet szembesülni a bűnnel. Beszélgettem az egyik fogvatartottal, és mondta, hogy neki micsoda mélységeket kellett megjárni, és ez micsoda borzasztó. Akkor azt találtam mondani neki, hogy valahol a szívem mélyén talán még irigylem is őt. Azért, mert azoknak, akik nem a börtönben vannak, és nem nyilvánvaló a bűnük, sokkal könnyebb takargatni nekem is. Elég magasrangú állami tisztviselőként azt gondolom, hogy nyugodtan élhetek, és önigazolhatom magam, hogy lám, becsületes emberként, nekem nincs igazán akkora bűnöm. Amikor őszintén próbál az ember az Isten előtt bűnt vallani, akkor nehezebben megy. Mert ezt az önigazoltságot lebontani, nincs külső kontroll, ami lebontsa. Míg a fogvatartottnál más sincs, csak külső kontroll, ami a homlokára bélyegezte, hogy bűnös vagy bűnöző vagy. Ezért azt gondolom, hogy az ott lévő megtérések, azok mindig dinamikusabbak, sokkal nagyobb katarzist okoznak, jellemző a könnyek közötti bűnvallások és úrvacsorázások. Tehát azt gondolom, hogy az ő bűnöző voltuk és a börtönben lévő életük a maga nyomorában sokkal nagyobb kegyelmet hordoz, mint azt gondolná egy kívülálló.
Ezekben a mélységekben mennyire tudnak saját maguknak a megtért bűnözők megbocsátani?
Önmaguknak sosem, de hát az ember önmagának nagyon nehezen tud megbocsájtani. De aki megtapasztalja Krisztus kegyelmét, hogy az Isten megbocsájtott neki, az olyan hálát és felszabadultságot érez, hogy ezek a bűnök már nem úgy nyomasztják, vagy nem nyomasztják. Mert Krisztusban megtalálták a békességet. És ez a békesség, ez látványos.
Egymásnak a fogvatartottak hogyan tudnak megbocsátani? Tehát tesznek-e különbséget, hogy valaki nagyobb bűnöket követett el kint, vagy van-e olyan, amire azt mondják, hogy ez olyan súlyos dolog volt, hogy erre egyáltalán nincs bocsánat, hogy a másikra nincs. Megvan?
Van egy ilyen rangsor, tehát az ember hogy működik? Azt mondja a tolvaj, na jó, loptam, én nem bántottam senkit, mint a rabló, aki leütötte, megverte. A rabló azt mondja, na jó, jó, leütöttem, megvertem, kiraboltam, nem szép dolog, na de nem öltem embert. A gyilkos azt mondja, ugyan én embert öltem, de hát egyrészt csak egyet, másrészt kiméletesen szúrtam bele a kést, nem 38-szor, tehát micsoda alja nép az, aki 38 készszúrása ráadásul gyermeket öl, vagy mondjuk még erőszakoskodott is vele. Mindenki fölmenti magát, és mindig van följebb mutogatni, hogy ki a súlyosabb és gonoszabb. Fölmentik magukat, másokat vádolnak, mint ahogy tesszük mi is ezt odakint. De hát amikor valaki megtér az Istenhez, akkor ezek eltűnnek. Ezek a vádoló szavak, ezek megszűnnek.
Szoktak-e beszélgetni az árkában, hogy ki mit követett el, és hogy mit bánt meg, vagy mit nem?
Szoktak beszélni. Ezzel kapcsolatban volt egy érdekes problémánk, amikor láttuk, hogy elég jelentős számú a bibliakör, gondolkoztunk, hogy létrehozunk egy hitéleti körletet. És mégis úgy döntöttünk, hogy pontosan azért nem hozunk ilyet létre, hogy ezek az emberek zárka közösségekben az igét hirdethessék, és arra indítsák az ott lakókat, hogy szintén megtalálják ezt az utat. Ezért jobb nekünk, hogy ott vannak a normál fogvatartotti közösségbe, és ott élik meg a keresztény életüket.
Eszükbe jut-e az, hogy aki ellen vétettek, attól bocsánatot kérjenek akkor, amikor erre lehetőségük lesz?
Igen, ez egy nagyon fontos mozzanat. A megtérések után több olyan levél is szokott kimenni, amelyben akár a hozzátartozóktól is, és maguktól a sértettektől is bocsánatot kérnek. Időnként ezt nem értik, akiknek kiküldik, időnként értik, de nem úgy reagálnak, hogy segítsék az ő további megtérésüket, de mindenképpen fontos, hogy ez megtörténjen, mert ilyenfajta rendezés nélkül nagyon nehéz tovább őszintén a hitben járni.
Előfordul-e az, hogy szabadult fogvatartottal később találkozik?
Azokkal, akik megtért fogvatartottak, most elég sűrűn találkozunk rendezvényeken, amikor visszahívjuk őket, hogy tegyenek bizonyságot a saját hitükről, megtérésükről. Nagyon-nagyon jó érzés látni azokat, akik elhozzák a feleségüket, gyereküket, bemutatják, elmesélik, hogy ők iskolába járnak, hogy dolgoznak. Van olyan, aki miután visszatért a falujába, nem volt gyülekezet, hát létrehozott egy gyülekezetet, és erről mesél. Ezek mindig nagyon felemelő élmények. Az, amikor ismét a börtönben találkozunk egy szabadon fogvatartottal, az közel semmilyen felemelő, de természetesen ez is megesik.
De akkor mindenképpen látja munkájának parancsnokként is, és a hitéleti vonatkozásnak is az eredményét.
Egyfajta megerősítése a munkánknak, amikor valaki megáll a lábán odakint, de véletlen sem gondolom, hogy ez a mi érdemünk, amikor ez megtért fogvatartottakról szól. Mindig azt szoktuk mondani a börtön lelkésszel, hogy ha nem gátoljuk az Isten lelkét, akkor ő működik és hatással van emberekre. Általában akkor van gigszer, ha mi a emberi erőfeszítéseinkkel közbe szeretnénk szólni